vége, bűnös hangulat. Ez a mese nem az enyém, jöhetne még egy bűvös fordulat. Valami nem hagy békén, valami jár a parton. Lefogadom, hogy a szerelem, na ezt a fogadást tartom. Kihámozom magam a bambusz szék ölelésből, a füveny felé kúszom, most meglátom, most eldől. A távolban egy trombita táncoltat egy öreg zongorát, a cukornát felén küldi édes illatát. Kuba, Kuba lunatika, azit te kiero como eres Kuba mía. Mi Kuba, Kuba lunatika, azit te kiero como eres Kuba mía. Közel a hód lazán, a horizonton hever, hitalomban mosolyt kever, a pálmák súgnak, édes mesebeszéd, felel a szellő.
114, 115, 116,
117 perc.
Évről évre egyre több speciális nevelésű igényű gyerek kerül az iskolákba, óvodákba, és a pedagógusok számára ez mindig kihívást jelent, mert a magyar iskola rendszer nincs igazán erre felkészülve. Pontosan ezért 8 szakmai és civil szervezet létrehozta azt a szakmai minimumot, amire szükség lenne, úgynevezett esen is köznevelési minimum, ami a differenciált és inkluzív neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételeket teremteni meg az iskolákban, és ezt eljutatják majd az új kormányhoz is. De hogy pontosan mit jelent ez, és mik szerepelnek ezekben a szakmai minimumokban, erről fogom most kérdezni Tóth Tündét, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökét, hiszen a Pedagógusok Szakszervezete volt az egyik szakmai szervezet, aki létrehozta ezt a szakmai minimumot. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Miért volt olyan fontos, mert tudom, hogy a Pedagógusok Szakszervezete létrehozta a köznevelési minimumot, de külön kiemelték a speciális nevelési igényű gyerekeket, illetve azt mondják, hogy ez a differenciált és inkluzív nevelés, ez valójában minden gyereknél érvényes kéne, hogy legyen, de azért ez mégiscsak talán a legfontosabb azoknál, akik speciális nevelési igényel kerülnek az iskolákban. Nézzük meg, hogy mik azok a fő pontok, amikre itt kifejezetten kitérnek.
Igen, köszönöm. Az SNI köznevelési szakmai minimumot a CKA, a Civil Kollégium Alapítvány egyszer gyerek munkacsoportjának kezdeményezésére kezdtük el kidolgozni, és valóban a Pedagógusok Szakszervezete is aláírta ezt a szakmai javaslatcsomagot. Véleményem szerint, ha a sajátos nevelési igényű gyermekek jól érzik magukat az oktatási intézményekben, és megkapják a megfelelő támogatást, az minden tanulóra hatással lesz, minden tanuló jobban fogja érezni magát a köznevelési intézményekben, és hatékonyabban tud majd fejlődni és tanulni. Az egyik legfontosabb pontja a követeléseknek, hogy a pedagógiai szakszolgálatok által végzett vizsgálatokat megfelelő szakértelemmel végezzék el. Hangsúlyoznám, hogy itt a fő probléma az a mérhetetlen szakember hiány, ami a pedagógiai szakszolgálatoknál uralkodik. Nagyon fontos lenne, hogy az itt dolgozó emberek bérét rendezzék, pótlékrendszerét kialakítsák, és a szakmai megbecsültségüket is növeljék, hiszen ők azok a szakemberek, akik hatékonyan tudják kivizsgálni a gyermekeket, és megállapítani a megfelelő fejlesztéseket, előírni a megfelelő támogatást azért, hogy hatékonyan tudjanak fejlődni az érintett gyermekek. Szintén fontos még, hogy minden gyermek járhasson a lakóhelyéhez észszerű közelségben lévő óvodába és iskolába. Szeretném még azt is kiemelni, hogy fontos, hogy az SNI gyermekeknek is legyen lehetősége arra, hogy kibontakoztathassák a képességeiket. Ehhez egyébként nagyon fontos lenne, hogy a nevelési oktatási intézményekben minden munkatársnak, nem csak a pedagógusoknak, hanem a nem pedagógus munkakörben dolgozóknak is továbbra is emelkedjen a bére. Ugye a pedagógus munkakörben dolgozók bére az Európai Bizottsággal kötött megállapodás alapján a kiszámítható növekedést fogja hozni egészen 2031-ig, ám számos olyan oktatásban dolgozó van, nevelést, oktatást közvetlenül segítők és egyéb munkakörben dolgozók, akik nem részesültek béremelésben, fontos lenne, hogy a NOKS és technikai dolgozók bérét is emeljék végre, hiszen az ő bérük, a nettó bérük még mindig az elképzelhetően alacsony és megalázóan alacsony kettes számjeggyel kezdődik. Az is nagyon fontos, hogy minden pedagógus számára ingyenesen álljanak lehetőségek arra, hogy tovább képezhessék magukat, és minél hatékonyabban tudjanak például az SNI státuszú gyermekekkel is foglalkozni. Az előbb említettem a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalókat. Nagyon fontos lenne, hogy az ő feladatköreiket is tisztázzák, és egyértelműek legyenek a felelősségi és feladatkörök, illetve nagyon fontos lenne, hogy a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztenseknek is hatékony és egységes szakszerű továbbképzésük legyen, illetve ezek a lehetőségek rendelkezésre álljanak. Továbbá kiemelném még, hogy minden gyermeknek fontos a biztonságos intézményi környezet, ennek a feltételeit is meg kell teremteni, és hangsúlyozni szeretném, hogy ezt nem iskolarendőrökkel lehet megteremteni, hanem hatékony szakember létszámmal és megfelelő létszámú szakember gárdával, például megfelelő iskolapszichológusok számával. Illetve ami még szintén nagyon fontos és elengedhetetlen, és a pedagógusok szakszervezete már többször kifejtette erről a véleményét, több ízben tettünk javaslatot az előző kormányzatnak is, hogy ahelyett, hogy per fő, tehát tanuló létszám alapján szabnák meg a nevelést és oktatás közvetlenül segítők számát, a valódi igényhez kell igazítani ezen munkavállalók létszámát, hiszen vannak olyan gyermekek, akiknek például egy személyi asszisztensre lenne szükségük, ezt a jelenlegi jogszabályok nem ismerik, nem alkalmazzák, holott ez is nagyon elengedhetetlen ahhoz, hogy minden gyermek érvényesülni tudjon az oktatási rendszerben, és hatékonyan fejlődhessen.
Ugye tudjuk, hogy pedagógus hiány van az egész oktatási rendszerben, ön is azzal kezdte, hogy a pedagógiai szakszolgálatoknál is nagyon nagy szakember hiány van. Nem tudom, hogy egyáltalán a képzésben, a pedagógus képzésben mennyire készítik fel a most kikerülő pedagógusokat arra, hogy a speciális nevelési igényű gyerekekkel tudjanak foglalkozni. Mennyire vannak felkészülve a pedagógusok az integrált oktatásra, hogy a különféle nevelési igényű gyerekekkel együtt tudjanak foglalkozni, illetve hát, ahogy ön is mondta, szükség lenne iskolapszichológusokra, ami gyakorlatilag ugyanúgy hiány van, talán nem is tudnánk olyat mondani, ahol nincs szakember hiány ezen a területen. Amit ön elmondott, számomra az derül ki, hogy egy teljes szemléletváltozásra lenne szükség, illetve hát gyakorlatilag az egész rendszert újra kellene gondolni, mert hogy nyilván egyébként minden gyereknek arra lenne szüksége, hogy a saját igényeihez megfelelően jöjjön létre az az oktatási rendszer, illetve hogy figyelembe vegyék az oktatás során a gyereknek az igényeit.
Igen, ahogy említette, a pedagógus képzést valóban reformálásra szorul a pedagógus képzés rendszere is, és fontos lenne, hogy azon leendő pedagógusok, akik még felsőoktatásban tanulnak, vagy majd tanulni fognak, megkapják azt a megfelelő tudást, amely szükséges a hatékony differenciáláshoz és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való bánásmódhoz. Azonban az is ugyanolyan fontos, hogy a már pályán lévő kollégák is hozzáférhessenek ilyen lehetőségekhez, és szeretném kiemelni, hogy az állam feladata az lenne, hogy ezeket a lehetőségeket, továbbképzéseket térítésmentesen is biztosítsa a pedagógus munkakörben dolgozók számára. Szintén a nevelést és oktatást közvetlenül segítőkre szeretnék egy pillanatban még visszatérni. Nagyon sokan emlegetik pozitív példaként a finn oktatási rendszert. Véleményem szerint a finn oktatási rendszer nem azért működik hatékonyabban, mint a magyar oktatási rendszer, mert a finn pedagógusok okosabbak lennének, mint a magyar pedagógusok, hanem azért, mert például Finnországban egy tanteremben akár 6-7 nevelést oktatás közvetlenül segítő munkatárs is van, pontosan azért, hogy segítse a pedagógus munkakörben dolgozóknak a munkáját, és minél hatékonyabban megvalósulhasson a differenciálás a tanórákon, és minden gyermek megkapja azt a kiemelt figyelmet, akinek esetleg szüksége van rá.
És én még arra lennék kíváncsi, hogy kiket emlegetett ezek az asszisztensek az SNNC gyerekeknél, hogy ők is, nekik is így főleg a pedagógiai szférából lennének?
Az asszisztensek és gyógypedagógiai asszisztensek, ők egy másik képzést végeznek el, tehát ők nem pedagógus munkakörben dolgozók, de egyébként azért vannak, hogy segítsék a kollégákat abban, hogy minél hatékonyabban differenciálhassanak. Egyébként ma már, hogyha a többségi iskolákat nézzük, hiszen a gyerekek mások, változnak a gyerekek is, és már máshogyan jönnek az iskolába, esetleg más fejlettségi szinttel. Véleményem szerint minden egyes első osztályban szükség lenne legalább egy pedagógiai asszisztensre. De a mi elképzelésünk és javaslatunk az, hogy igény alapján biztosítsák a nevelést és oktatás közvetlenül segítő munkatársakat. A jelenlegi jogszabályok azok nagyon, nevetségesnek is hívhatnám őket, hiszen például 200 tanuló után írnak elő egy fő pedagógiai asszisztensi státuszt, amely semmire nem elég, biztosítani kell annak a lehetőségét és a jogszabályokat is ahhoz igazítani, hogy igény alapján vehessék igénybe az iskolák a nevelést és oktatás közvetlenül segítő kollégáknak a munkáját.
Ugye gyakorlatilag itt azt látjuk, hogy tényleg egy ilyen komplex rendszert kellene újra alakítani, de a mostani pedagógus leterheltség mellett ugye az rendben van, hogy most is folyamatos továbbképzésen vesznek részt a pedagógusok. Nyilván biztosítani kell számukra, hogy ezeket a képzéseket ingyen tudják megkapni, de az egészen biztos, hogy ilyen leterheltség mellett a pedagógusok plusz figyelmet, plusz tudást nem fognak úgy tudni beszerezni, hogy ezt valójában tudják aztán majd alkalmazni, mert egész egyszerűen a mostani rendszerben, hát szerintem örülnek, hogy élnek.
Igen, ebben egyetértünk, és ezért is kezdeményezte a PS, hogy csökkentsék a pedagógus munkakörben dolgozóknak a tanítással lekötött munkaidejét, illetve itt újra a nevelést és oktatást közvetlenül segítő kollégák szerepére térnék vissza, hiszen ők azok az oktatásban dolgozó munkatársak, akik valóban hatékony segítségei lehetnek a pedagógusoknak, és segíthetik őket abban, hogy minél hatékonyabban megvalósuljon a differenciálás az oktatási intézményekben. És az előbb említette, hogy ez egy komplex rendszer, fontos megemlíteni, hogy a szülők is ugyanolyan fontos szereplői az oktatási rendszernek, tehát a szülők bevonását és a szülőkkel való hatékony kommunikációt is fontosnak tartjuk. Illetve ha a nevelés és oktatási intézményekre térünk vissza, az is fontos lenne, hogy megteremtsék annak a lehetőségét, hogy akár esetmegbeszélők, rendszeres szakmai megbeszélések legyenek, mondjuk az SNI tanulók kapcsán minden érintett kolléga között, akár mondjuk iskolapszichológus és pedagógusok és nevelést oktatás közvetlenül segítők között is. Úgyhogy ezért lenne fontos a munkaterhek csökkentése egyrészt pedagógusoknál, illetve a PS azt is kezdeményezte már, hogy ne csak a pedagógusok neveléssel oktatással lekötött óraszámát csökkentsék, ez egyébként most heti 24 óra, hanem ugye a Nemzeti Alaptanterv megreformálását is kezdeményeztük, amelynek részét kellene képezni annak is, hogy a tanulók óraszáma is csökkenjen, hiszen annál hatékonyabban tudnak a gyermekek is fejlődni, legyen szó sajátos nevelési igényű gyermekről, vagy nem sajátos nevelési igényű gyermekről, ha van idejük a fejlődéshez, és van idejük néha szusszanni egy kicsit, és nem csak abból állnak a napjaik, hogy 45 perces órákat kell végigülniük, majd ahogy hazamennek, még a töménytelen házi feladatot is megcsinálják. Úgyhogy abszolút egyetértek önökkel, egy komplex rendszerről van szó, amelyben mind az oktatásban dolgozók, mind a gyermekek, tanulók, mind pedig a szülők véleményét fontos meghallgatni.
Ha valaki kíváncsi arra, hogy pontosan mik szerepelnek a köznevelési minimumban, mármint a speciális nevelési igényű gyerekek köznevelési minimumában, akkor az meg tudja nézni a Civil Kollégium Alapítvány honlapján cka.hu, és akkor ott meg fogja találni, és el tudja olvasni az egészet, hiszen nyilván most csak a fő pontokat tudtuk itt felsorolni, de ezek mind részletes lebontásban szerepelnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és egy kicsit bele tudtunk menni ebbe a témába a Tóth Tündével, a Pedagógusok Szakszervezete alelnökével, és kívánok önöknek további jó munkát.
Én is köszönöm, és szeretném még zárásként megemlíteni, hogy a Civil Kollégium Alapítvány egyszer gyerek csoportjának kezdeményezésére továbbra is zajlik a közös munka az SNI köznevelési minimumot aláíró szervezetek között, méghozzá május 14-én tervezzük a következő konferenciát, amelynek dedikáltan ez lesz a témája.
Köszönöm szépen!
Köszönjük!
Viszonthallásra!
Köszönöm! Viszonthallásra!
A jó híre menne meshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék. De tudom-e majd überelni anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Gyűjtünk lakása és autóra, Coelho idézett a meghívókra.
Ha virág, én a királynőt, és te a virág.
114, 115, 116.
117 perc.
Természetfeletti lények, misztikus hősök, magyar és közép-ázsiai őstörténet, legendás világa fog megjelenni előttünk, hogyha ellátogatunk a Nagy Cirkuszba, mert hogy ott a Mirás című előadásban a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazánnyi Állami Cirkusz közös produkcióját láthatjuk. Hogy pontosan mire számítson az, aki elmegy a Mirás Örökség című előadásra, erről fogjuk most kérdezni Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját. Szeretettel köszöntöm.
Kezét csókolom, a legnagyobb hősről hallottunk az előbb a Honey Beast dalából. Valóban hősök fognak megjelenni a Fővárosi Nagy Cirkusz manézsában. Olyan monda alakok, olyan különleges mesefigurák, amelyek minden népnek a meséjében megjelennek. Amikor elkezdtünk hónapokkal ezelőtt dolgozni ezen a produkción, akkor összevetettük, hogy milyen fontos a mesemondás, milyen fontos annak, aki mondja, és milyen fontos annak, aki hallgatja. És azt láttuk, hogy különböző országoknak a mesefigurái nagyon hasonlóak. Mindenhol ott vannak a hősök, ott vannak a negatív figurák, ott vannak az álommanók, és amikor Kaszányban megtaláltuk ezt a Mirás színű produkciót, akkor láttuk, hogy nagy hasonlóság van a mi mondavilágunkkal.
Hogy találták meg Kazányban? Ez azt jelenti, hogy utaznak, és akkor nézik a cirkuszokat, hogy mi az, amit haza kellene hozni, vagy ki az, akivel együtt tudnak működni, mert ugye ez most egy közös produkció, nem arról van szó, hogy egy-két szám megérkezik, hanem közösen állították össze a Mirást.
Én egy nagyon irigyésre méltó pozícióban vagyok, hiszen havonta meghívnak engem valamilyen fesztiválra, valamilyen versenyre, ahol a zsűribe be kell ülnöm, és az ott futó produkciókat kell pontoznom. Ez arra jó, hogy látom, hogy a világban milyen új produkciók születnek. Megismerem a legújabb előadásokat, és azzal a céllal is megyek el, hogy rögtön utána leüssem, megvásároljam, hogy a magyar közönség, a budapesti közönség a világ legjobbjait láthassa. Na, ilyen lesz a Mirás színű produkció is, amit közel egy évvel ezelőtt láttam meg valahol a világban.
Ugye a modern cirkusz az már nem csak egymás után így összedobálja a különféle számokat, hanem mindegyiknek van egy története, ez pedig tényleg egy ilyen csodavilágba fog minket elvinni, úgyhogy itt nem csak az a varázslatos, hogyha jól értem, ami történik fizikailag a színpadon, hanem az is, amilyen hangulatot tud ez majd létrehozni, illetve mesél is nekünk.
És hát ennek a hangulatnak vannak nagyon komoly háttér alapjai, mondjuk el a hallgatóknak kulisszatitkokat, $1,5 millió értékű jelmez érkezik. Amikor elém rakták a papírt, hogy alá kell írnom a felelősség nyilatkozatot, hogy majd 6 hónap múlva sértetlen állapotban így fogjuk visszaszállítani, akkor kétszer is megszámoltam és megnyeltem a toll végét. Gigantikus jelmezek, fantasztikus maszkok és 4 kamionnyi díszlet érkezett a Fővárosi Nagy Cirkuszba. Egészen hihetetlen látványvilágra számítható.
Ennek azért a szállítása és speciális szállító eszközöket, csomagolást, biztosítást igényel, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy amit elképzel az ember maga előtt, ugye a régi vándorcirkuszokat, hogy akkor mennek szépen, és akkor egymás után jönnek az autók, hanem hát itt azért ezekhez a jelmezekhez, meg ezekhez az eszközökhöz egészen speciális berendezésekre van szüksége. Ez egy külön iparág, hogyha jól értem.
De ha már a vándorcirkuszokat említette, azért emlékezzünk meg jó szájízzel és szépséggel rájuk, hiszen annak valami hihetetlen hangulata van, amikor egymás mögé 53 karaván elindul az egyik településről a másikra, és manapság már az utazócirkuszoknál is egészen kivételes produkciókat és fantasztikus látványvilágot láthatunk. De hozzánk most valóban azt hiszem, hogy 4 kamionnyi rekvizit érkezett, voltak olyan eszközök, amelyeket repülőn, kargóval hoztak, és van, amelyik szárazföldön, kamionos úton érkezett, de a 11 ló, amelyik a végén egy zsigicnám keretében lép a manézsba, hát ők jöttek a legnehezebben, hiszen nagyon figyel a Fővárosi Nagy Cirkusz az ember-állat harmonikus együttműködésére, együtt létére, és az állatok szállítása az kivételes figyelmet igényel, főleg a lovaknál magam is elájultam attól, hogy milyen csodálatos vadonatúj kamionba, sérülésmentesen párnázott kamionba szállították ezeket a lovakat. Hihetetlen paripák. Én magam ott voltam, amikor a kamionból kiléptettük, kivezettük a lovakat. Aztán adtuk nekik 2-3 napot, hogy aklimatizálódjanak, érezzék meg a magyar levegőt, és utána bejöttek a Manizsba, bejöttek a Poronzra, és holnap este már elvarázsolják a közönséget.
Azért azért megváltozott a cirkuszoknak így a technológia is erősen, hogy ez ilyen esetleg fény meg hanghatásokban is lesznek komolyabb újítások ebben az előadásban?
Hát a fővárosi nagy cirkuszban, ha jól tudom, 200 négyzetméter illet fal van fölrakva. Körülbelül 100 olyan intelligens lámpánk van, amelyek a legmodernebb. Olyan ködgépek vannak, olyan technikai eszközök vannak. Gondoljuk végig, hogy a fiatalok nap mint nap bombázva vannak az okostelefonjaikon keresztül a technika legmodernabb vívmányaival. Ezzel föl kell vennünk a versenyt, hogyha azt a látványvilágot, azt a tempót nem tudjuk adni, akkor az ingerküszöböket nem érik el. De aztán túl tudjuk ezt lépni, hiszen a cirkuszművészet az a művészeti ág, amelyik több, mint amit a technika, a technológia meg tud mutatni, az emberi erővel létrehozott oda. És ezért vagyunk szerencsések, hogy ez a fiatal réteg, és így büszke vagyok rá, hogy a 16-25 éves réteg ott van nálunk a fővárosi nagycirkuszban, látja, hogy itt az emberi munkától maradt fönt a hat labda a levegőben, az emberi munka által tudjuk legyőzni a gravitációt, az emberi eltökéltség által tudunk átmenni a kötélen az egyik oldalról a másikra, és ez több, mint amit a mesterséges intelligenciával vagy a virtuális valósággal meg tudunk nézni a telefonokon.
Ugye olyan rendező és a színházi világban dolgozott, most már nem is tudom, hogy mennyi ideje a fővárosi nagy cirkusz igazgatója. Gyakorlatilag így színházi szemmel most a mai cirkusz az mennyiben különbözik mondjuk egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti cirkusztól, mert itt azért egészen más rendezői koncepciók vannak.
A legnagyobb különbséget én ebből látom, hogy van üzenete, van miről szóljon, nem egy magamutogató, csupán trükköket egymás után felmutatni tudó művészeti ágról van szó, hanem valóban minden egyes produkciónak van valamilyen tartalmi, esztétikai üzenete. Merítkezik a társművészetekből, a klasszikus zenéből, a képzőművészetből, a színházművészetből, beépíti a modern cirkusz ezeket az elemeket, de úgy, hogy mellette megőrzi a klasszikus cirkusznak minden hagyományát, hiszen itt egy több száz éves hagyományrendszerről beszélünk. És hogy szép volt, amikor a pápánál voltam, azt mondta, hogy ti cirkuszosok olyanok vagytok, mint a vándor prédikátorok, a legkisebb településre is elégzitek a csodát. És ez volt valamikor, amikor nem volt internet, amikor nem volt televízió, ez volt a cirkusz csodája, és ezt a fajta csodát nekünk tovább kell vinni. Ezt nem adhatjuk föl attól, hogy az interneten keresztül ma már a sportteljesítmények, ma már a különleges teljesítmények megérkeznek a házunkba. De az emberi erővel, a két kézzel, az egymásra figyeléssel megvalósul csodát, de elsősorban a cirkusz tudja biztosítani.
Ugye a cirkuszból jönnek a művészetek, és a művészetekhez most visszatér, tehát újra magába foglalja az összes művészetet a cirkusz, és annyira jó, hogy mondta, hogy azért ez egészen más, mint amikor az interneten látjuk, mert amikor látom a tévében, akkor tudom, hogy az az ember az már ott leszállt onnan, ott teljesen rendben van, ott minden megtörtént már, de amikor elmegyek a cirkuszba, akkor minden alkalommal végig kell izgulnom, hogy az elejétől a végéig sikerüljön az a produkció, és az egészen más részvételt jelent a nézők részéről is, mint amikor már látok egy kész produkciót felvéve.
A normál életünknek is része ám a veszélyvállalása. Minden napjainkban döntéseket hozunk, hogy kényelme arra, vagy bevállaljuk, elvállaljuk, meg neki szaladunk a rizikónak. És igazából nagy győzelmeket azok tudnak elérni, akár az üzleti életbe, akár a szakmai életbe, akár a magánéletbe, akik bár jól fölmérik, hogy milyen veszélye vannak, de vállalnak veszélyt. És ezt a fajta veszélyvállalást tudja szimbolizálni a cirkusz. És akkor, amikor nézzük a cirkuszi számokat, akkor a saját magunkban lévő veszélyvállalási álom párosul vagy párhuzamosodik az ott látott veszéllyel.
Egy kicsit visszatérve így eleve a Mirázsnak a témájához, hogy miért pont így a közép-ázsiai mondavilág lett választva, hogy így a magyarral keveredjen?
Akkor, amikor a dramaturgunkkal, Pál Dániel Leventével elemeztük a különböző országoknak a mondavilágát és meséjét, akkor azt láttuk, hogy nagyon komoly párhuzamok vannak, nagyon hasonló hősök vannak a szlovák, a szerb, az olasz vagy a magyar mesevilágban. És ugyanilyen hasonlóságokat vértünk felfedezni a közép-ázsiai mesékben is. És ez a produkció, ez a Midás színű produkció, ez egy ajánlat volt, mi erre lecsaptunk, de meg kellett találni, hogy van-e közünk nekünk ehhez. Van-e benne olyan gyökér, amelyik mi hozzánk is szól? Vagy ez csupán az övüké, ez csupán az ő nézőiknek a szemébe fog könnyet gyűjteni? Vagy pedig a magyar nézők is tudnak vele azonosulni? És nagyon boldogok voltunk, amikor azt éreztük, hogy megtaláltuk a Fehér Ló fiának az azonos vagy a hasonló elemét az ő mondavilágukban. És akkor döntött.